Filippi levél, negyedik rész, negyedik versétől. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Imádkozzunk. Istenem, köszönöm neked Pált, aki a te szolgádként nagyon erősen növekedett az ismeretben, a kegyelemben, és köszönöm neked azt, hogy nem kímélted őt, és emiatt, mivel megpróbáltad, nagyon kipróbált szolgád lett, és köszönöm neked az ő szavait, az ő sorait, amelyek nem azért írottak le, hogy csak elmékedjünk felette, meg olvasgassuk, meg örüljünk, hogy neki jó volt, hanem azért, hogy mi is ezek szerint tudjunk élni. Köszönöm neked, hogy minden szava igazság és valóság, hiszen a te igéd. Kérlek, segíts, hogy mi is hadd tudjuk megkóstolni azt a fajta örömöt, amit itt Pál megtapasztalt, még ha börtönben volt akkor is. És köszönöm neked, hogy ott sem magában zuhant, hanem kereste a te akaratodat, és köszönöm neked azt, hogy erősödött azáltal, a vihar által is az ő élete. És köszönöm neked, hogy amíg börtönben volt, addig is tette a dolgát, és köszönöm neked a filippi börtönőr megtérését is. Kérlek, Uramat, hogy most is hadd tudjunk rád figyelni. Köszönöm neked, hogy a megtérített asztalán állhatunk, és be kell vallanunk, hogy szoktunk félni, és ott nem csak félni, de sokszor tépelődni is különböző dolgok miatt. Kérlek, szabadíts meg ezekből, hisz csak te tudsz, és adj győzelmeket e felett is. Köszönöm neked, Úr Jézus, azt, hogy meghallgatsz és segítesz nekünk. Kérlek, hogy segíts nekem is most a te igédet hirdetnem, és segíts nekünk azt megérteni, és megcselekedni a te dicsőségedre. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és ismerjük mindannyian ezt a győzelmi sorozatot, amikkel majd végig fogunk menni, legalábbis a fő pontokon, néhány még úgy van, ott is van hátul. Ilyen nyári melegben még legyezésre is teljesen tökéletes, de hogyha lehet, akkor majd olvasgassuk is, mert nagyon sok fontos üzenet van benne, és amikor kiraktam, akkor mi ugye mindegyikből 10 példányt rendeltem, és nagyon kíváncsi voltam arra, hogy milyen nem arányban, nem csak arányban, hanem milyen sorrendben fognak ezek elfogyni, és nem csalódtam, általában ez így szokott lenni. Legelőször a győzelem a félelmek felett, amiről ma is szó van, az fogyott el. Másodjára, ami ehhez nagyon hasonlít, a győzelem a csüggedés felett, aztán pedig a győzelem a harag felett, a megbocsátás, amiről múlt héten szó volt, és így tovább, még van néhány példány más témákban. De hát hadd mondjam azt, hogy testvéreknek készítettem egy pár diát, hogy nagy fontos igazság ez is, hogy nincsen költségesebb dolog a félelmeinknél. Nem lehet következmények nélkül állandó, tépelődő, folyamatos tépelődő életet élni. Sokba kerül az nekünk is, meg a környezetünknek is, hogy szoktunk félni és rettegni dolgoktól, és hiszem, hogy Spurgeonnek igaza van, amikor azt mondta, hogy félelmeink talán túlnyomó többség olyan, ami valószínűleg soha nem fog egyszerűen megvalósulni, de mégis félünk és tartunk tőle. Dr. Charles Mayo, egy elég híres klinikának az orvosa, mondta azt, hogy egyértelmű bizonyítékok szólnak amellett, hogy az állandó aggodalom a fő oka a depressziónak, az idegösszeomlásnak, a magas vérnyomásnak, a szívrohamnak és egyéb szervi betegségeknek, illetve hogy az emberiség 50%-a szenved stressz okozta betegségekben. Ugye múltkor arról volt szó, hogy minden ötödik ember a depressziónak valamilyen formájában szenved, de azért ez még talán valahol még megdöbbentőbb, hogy az emberiség 50%-kal szenved olyan fizikai betegségben, aminek a háttere, vagy a forrása, vagy a gyökere az a félelem, a tépelődés, az állandó aggodalom. És ez visszatérve még egy fél gondolatra, a különböző arányokra, hát ez érdekes ez a gondolat, vagy statisztika, hogy 30%-a annak, amiért aggódunk, sohasem történik meg, a másik 30%-a már megtörtént, 12%-a teljesen megalapozatlan a félelmeinknek, nem létező betegségektől való félelemről szól, további 20% pedig apró cseppről jelentéktelen dolgok miatti aggodalmaskodás. Így mindössze 8% marad. Tehát időn 92%-ában teljesen feleslegesen szoktunk aggódni. Tehát ezért mondtam azt, hogy sokba kerülnek a mi félelmeink. Olyan jó lenne, hogyha átélnénk és megtapasztalnánk azt, amiről Dávid beszél az 54. Zsoltárban. Dávid is olyan volt, akár fiatal korában, akár később is, hogy azért félt. Azért ne úgy képzeljük el, testvérek, ezt a 12-13 éves fiatal suhancot, aki ott állt Góliát előtt, hogy ő nem félt. Hát dehogy nem félt, csak túllátott. Túllátott a dolgok mögé tudott látni. Ez egy Istennek egy nagyon nagy ajándéka. És azért írta azt az 56. Zsoltár 4. versében, hogy ha félek is, akkor is benned bízom. Tehát nem azt mondja, hogy én soha nem félek, mert olyan ügyes vagyok, hanem azt írja, hogy ha félek is, mert félek, akkor is azt választom, ez választás, ez döntés kérdése, hogy én benned fogok bízni. Hát ha valaki ránéz ebbe a tikkasztó kánikulába, nekem is már ragad a nyelvem, esetleg ha valaki, mondjuk Robi felhozná nekem egy pohárvizet, ezt nagyon megköszönném, egy kortyot innék. Tehát erről a pohárvízről az jusson mindig a testvéreknek az eszébe, hogy köszi, elnézést, de ma siess vissza. Hogy ne maradj le a gondolatokra, nem azért, hogy nekem jó legyen. Tehát addig elmondok egy történetet, amit Robi már úgy is hallott, hogy a meteorológusok szerint egy 0,8 négyzetkilométernyi terület, ami hát egy 900x900 méteres terület, azért az elég nagy, ahhoz, hogy teljesen belepje a köd, az elég egy pohár víz. Egy 900 méterszer 900 méteres terület ködösítéséhez elég egy pohár víz, ebben ugye Gyuri meg tudsz engem erősíteni. Ez teljesen engem ledöbbentett, hogy egy pohár víznek a 60 millió részecskére szétbontva, ha szétterül, akkor nem látunk semmit. Tehát ez jusson erről eszünkbe, hogy egy pohárka félelem, az teljesen be tudja homályosítani a látásunkat, és be tud bennünket ködösíteni, hogy ne lássunk tisztán. Tehát mit tegyünk? Nagyon fontos, hogy ilyenkor mit kell tenni. Ez egy nagyon jó kis mondás, ezt jegyezzék meg a testvérek. Ha a félelem kopogtat az ajtómon, a hit kinézett, és nem volt ott senki. Azért, mert nem egy másik félelem nézett ki, hanem a hit nézett ki, és akkor nem volt ott senki. Tehát mit tegyünk ilyenkor, amit félünk? Van megoldás, Isten igéje kínálja fel. A Róma 10:17-ben azt olvashatjuk, hogy a hit, amit szeretnénk, az hallásból van. A hallás pedig Isten igéje által. Tehát ha azt akarjuk, hogy növekedjen a hitünk, és ezzel arányban csökkenjenek a félelmeink, akkor olvasgassuk Isten igét, és táplálkozunk belőle. És így erősítsük a mi hitünket és az életünket. Aztán minden reggel az első 15 percet azzal kezdem, hogy megtöltöm az elmémet Isten igéjével. Így nem marad hely az aggodalom számára. Nagyon fontos, és azt is szeretném a testvérek szívére meg lelkére kötni, hogy nincs olyan, hogy született bátor ember. Tehát a bátorság az nem a félelemnek a hiánya, hogy ez előbb Dáviddal kapcsolatban is mondtam, hanem a bátorság, tehát nem a félelem hiánya, hanem a félelem legyőzése. Ez a bátorság, hogy győzök felette. És ezt is lehet tanulni, ebben is lehet növekedni. Újra mondom, nincs olyan, hogy született bátor ember, erről egy kedves történet, tehát nemrég olvastam, hogy egy hajón utazott egy ember, talán a Mississippi-n, nem egy ember, hanem egy egész társaság, ilyen sétahajón, és egy hölgy véletlenül beleesett a korlátról a vízbe, és volt egy másik ember, aki szintén aztán utána, és kimentette ezt a hölgyet, ha már ott volt, kimentette, és hát aztán végén annyira ünnepelték ezt az embert, hogy mekkora hős, hogy szerveztek számára egy nagy ünnepét, és megkérték, hogy mondjon egy ünnepi beszédet, mint hős. És egy mondatból állt ez az embernek az ünnepi beszéde, így szólt, csak egyetlen dolgot szeretnék tudni, hogy kilökött be a vízbe. Tehát nem nagyon utána akart ugrani a hölgynek, hanem ő is úgy belepottyant. Köszönöm, Robin. Tehát nincsenek született hősök. Van egy szociálpszichológus, aki azt mondta, hogy ki kéne űzni a fejünkből azt a gondolatot, hogy rendkívüli dolgokat rendkívüli emberek tesznek, mert nem így van. Rendkívüli dolgokat egyszerű hétköznapi emberek tesznek, akik nem egocentrikusak. Így szól a tudománynak a válasza is. De ezt nem kell a tudományba belemélyülni, ezt Isten igéje sokkal világosabban, sokkal korábban és egyszerűbben ezt megmondta. Tehát egy nagyon fontos dolog, talán a legfontosabb, hogy merüljünk el Isten igében. Ez az első lépcsőfok. Második lépcsőfok az, hogy Egyébként van, amikor Jézus azt mondta, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, van egy olyan angol biblia fordítás, ami azt mondja, hogy ne engedjétek meg magatoknak, hogy féltek. Tehát ez is ez a fajta fordítás is azt a tényt és igazságot sugallja, hogy ez egy döntés, és ez tényleg egy választásnak a kérdése. Első lépcsőfok, tehát elmerülni Isten igéjében. A második az, hogy mindent tegyünk Isten kezében, és ne csak kezébe, és ne csak oda tegyük, hanem hagyjuk is ott. Néha ez a nehezebb, hogy ott is hagyni. Isten kezében. Higgyük el azt, hogy életünk is, meg életünk minden dolga nála van az ő kezében a legjobb helyen. És ezért meg kell benne bíznunk. De azt hiszem, hogy könnyű Istenben megbízni, mert már rászolgált itt csúnyán mondva az ő bizalmunkra. És ebben a témában kicsit, tehát ezt is azért meg kell említeni, hogy amikor szoktunk ilyen képet látni, hogy ezt ne feledjük el, se akkor, amikor magunkra nézünk, és még gyakran elcsüggedünk, hogy tele vagyok félelemmel, meg amikor a másikra nézünk, és gyakran, hát ha nem is megbotránkozunk benne, de úgy szeretnénk, hogy kicsit jobban fejlődjön, akkor azt ne feledjük el, hogy Isten dolgozik rajtunk is, meg dolgozik a másikon is, tehát építési terület vagyunk mindannyian. Higgyük el a Filippi 1.6-ot, hogy Isten, aki elkezdte bennünk a jó munkát, ha kérjük, hagyjuk és engedjük, ő ezt be is fogja végezni. Bennem is, meg a másikban is, tehát így tekintsünk magunkra is, meg a másikra is. Aztán merjünk lépni, és merjünk változtatni. Ezt most nem olvasom fel, ezt közben fél szemmel olvasgathatjuk, ez egy érdekes történet, ami arról szól, az utolsó mondata a legfontosabb igazság, hogy elengedhetetlen a változás az életünkben. Elengedhetetlen, és merni kell lépni, és merni kell cselekedni. Mert nem attól változunk meg, amit hallunk, nem attól változunk meg, amit tudunk a fejünkben, hanem attól változunk meg, amit teszünk, amit cselekszünk, csak ettől változunk meg. Nem pedig elvont igazságoktól, amik fontosak, amik megapozzák a gyakorlatot, de igazából a gyakorlattól, a cselekvéstől fog megváltoztatni. És tudom, hogy a változtatás első lépcsőfokát a legnehezebb megtenni, amikor mi lépünk. Főleg akkor, amikor mindenki más tétlen körülöttünk, az hihetetlen elcsüggesztő. De ne csüggedjünk el, ilyen értelemben sem, hanem mi legyünk az elsők, akik lépünk. Van egy ember, elolvasták nagyjából a testvérek? Jó. Úgy hívják ezt az embert, hogy Larry Walters, és 1982. július 2-án elhatározta azt, azt hiszem, hogy valamilyen betegségben szenvedett, és csak a kertjében tudott ülni, a kerti székében, és ezt már nagyon megunta. És elhatározta azt, hogy vett 45 meteorológiai léggömböt, ami hát nem egy ilyen kis lufinak képzeljük el, hanem tényleg ezek nagy léggömbök, és ezt a 45-öt felkötötte a székére úgy, hogy nem tudta, hogy mi lesz ebből, de meglépte ezt a lépést. Azért berakott egy légpuskát is az ölébe, hogy azért ki tudja lőni egy-két lukballont, hogyha esetleg meleg lesz a helyzet. És hát egyből fölemelkedett, és hát fölemelkedés közben hát leesett a légpuska. És hadd mutassak elő egy képet, és 82-es a fénykép, tehát nem egy tökéletes minőség, de a következő percekre senki nem számított, amit átélt. Nagyon-nagyon magasra fölment, olyan magas, hogy repülőkről látták, és hát ilyenféle híradások mentek, amiket megörökítettek, hogy pilóták mondták azt a központnak, hogy egy fickó itt repked egy kerti székben körülöttünk, és mi legyen. És hát 45 perccel később Long Beach-nél leszállt, valahogy partot ért, erről nem szól a fáma, hogy de vagy leereszkedett, és megkérdezték tőle, az volt az első kérdés, hogy miért tett ilyet? Hát hogy jutott ez az eszedbe, miért tettél ilyet? És a döbbenetes volt a válasz, amit mondott ez a Larry, azt mondta, hogy egyszerűen meg kellett tennem, nem ülhettem tovább tétlenül. Bele lehet kötni ebbe a mondatba, de nekem nagyon tetszik az, hogy tényleg ez arról szól, hogy a szabadulásnak az első lépcsőfoka, akár a félelem töblöcéből is a lépés. Hogy egyszerűen nem maradhatok itt tovább, muszáj cselekednem, muszáj lépnem. A tékozó fiú is akkor állt be valódi változás az életében, amikor meghozta ezt a lépést, ott a vájúnál, hogy nekem van egy apám, és mit csinálok én itt? Elhagytak az érdekbarátok, a verseny életben, a versenyszférában is bebuktam, nem megy nekem ez, vissza kell mennem az atyámhoz. És meg kellett fordulnia, 180 fokos fordulatot kellett tennie, és meg kellett az első, a legnehezebb lépést tennie a visszafelé vezető irányban. Lépnie kellett neki is, mozdulnia kellett neki is. Aztán ott volna, ha gondolunk a Frigyládát vívő papokra, nekik is, hát nem először szétvált a folyó, és utána léptek, hanem először léptek, megtették ezt a lépést, és aztán vált szét a folyó előttük. Szóval menjünk tovább. Van egy olyan szellemi, lelki törvényszerűség, amit a tudomány úgy hív, hogy önbeteljesítő jóslat, nem tudom, hogy hallottak már el a testvérek. Én nem szeretem ezt a kifejezést, viszont van alapja, Jobb ezt sokkal pontosabban úgy fogalmazza meg a harmadik rész 25. versében, hogy amitől rettegtem, azért utol engem. Amitől féltem, és ez tényleg így van, mert amin egyfolytában járnak a mi gondolataink, arra azért kondicionáljuk magunkat. És egyszerűen ezek rossz magoknak a vetései, aminek egyszer jön az aratás, és jönnek a következményei. Ezért ne rossz magokat vessünk, ne állandóan ezeken tépelődjünk, hanem bízzunk Isten tökéletes és jó tervében. Jeremiás 29-ben is erről nagyon sokat olvashatunk, hogy Istennek jó terve van, amit mi keresztül tudunk húzni, mert hogy hallottuk, szabad akaratunk van, de nem kell. Nem kell. Jeremiás is arról beszél a síralmakban, talán pont a harmadik fejezetben, hogy állandóan erre gondolok, állandóan ezen jár az eszem, és el vagyok csüggedve. És a következő versben azt mondja, de ha újra gondolom, akkor reménykedni kezdek. Tehát ez szükséges, ez kell nekünk is, hogy újra gondolni bizonyos dolgokat, és akkor már is más megvilágításba kerülnek. De erre ezt a Jobb igeverset szeretném egy történettel megvilágítani a testvérek számára. Ez arról szól, hogy volt egy Észak-Amerikában egy indián törzs, talán azt hiszem még most is megvan, és a törzsnek a tagjai oda mentek egyszer ősszel a törzsfőnökhöz, akit a legbölcsebb embernek tartottak, és megkérdezték tőle, hogy mester vagy törzsfő, milyen térre számíthatunk, kemény lesz vagy nem kemény. És mondta azt, hogy hát gyűjtsetek fát, ez a biztos. Aztán mivel fogalma se volt, hogy milyen tél lesz, ezért felhívta a meteorológiai szolgálatot, és ők azt mondták, hogy hát valószínűleg kemény tél lesz. Erre azt mondta a törzstagoknak, hogy akkor gyűjtsetek rendesen fát. Aztán biztos, ami biztos, később is felhívta a meteorológiai szolgálatot, és azt mondták, hogy hát valószínű, egyre valószínűbb, hogy kemény telünk lesz. Erre megint azt mondta az emberének, hogy hát gyűjtsetek rengeteg fát. Aztán két héttel később megint felhívta a meteorológiai szolgálatot, akik megerősítették, hogy úgy néz ki, hogy nagyon kemény tél lesz. És hát megkérdezte, hogy de hát rendben van, de honnan tudják, hogy ennyire kemény tél lesz. És mondták, hogy ők se biztosak, de a helyi indiánok örült módra gyűjtik a fát. Tehát Jobb is azt mondta, hogy amitől rettegtem, azért utol engem. Tehát újra hadd mondjam a testvéreknek, hogy ne a problémákon rángódjunk állandóan, mert a végén még be fog következni, hanem bízzunk Istennek a jó tervében és az ő ígéreteiben, és ne a becsapós érzéseinkre hallgassunk, mert azok tényleg nagyon múlékonyak. Tehát jönnek, mennek a mi érzéseink, Isten kijelentett akaratára támaszkodjon a mi szívünk. Aztán a harmadik pont, az utolsó pont, amikor azt nézzük meg, hogy azzal kezdjük, hogy merüljünk el Isten igébe és tanulmányozzuk, hogy az ember is mondta, hogy reggel azzal kezdem, hogy 15 percig legalább Isten igével vagyok, és nem marad hely az aggodalomnak. A másik az, hogy tegyünk minden dolgot Isten kezében, és hagyjuk is ott. A harmadik pedig az, hogy Istennek a gyermekei vagyunk. Ez óriási ígéret, hogy ezt élvezhetjük, ezt tapasztalhatjuk, ebben az igazságban élhetünk, hogy ő atyaként, tökéletes atyaként szemmel tart minket. Ha mi nem is látjuk őt, ő lát minket, ez sokkal fontosabb, és szemmel tart bennünket. József Attila kérte azt az egyik versében, egy gyönyörű versében Istentől, hogy fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. És ez tényleg így van, hogy Isten nélkül hát minden ember kegyetlen árva. És Istennel viszont nem tékozlóvá válik az ember, hanem bizalomban élő, örvendező gyermeke lehet. Nagyon sok ember van ma, aki Isten nélkül él, és tényleg kegyetlen, mert a kegyelmes Isten nélkül él. És egyszerűen úgy nőttek fel ebben a mai, hogy egy szociológus fogalmazott, apátlan társadalomban, erre aztán egy teológus azt mondta, hogy azért apátlan, mert atyátlan, és teljesen igaza van. Tehát sokan nőnek fel úgy, hogy mindenféle bíztatás nélkül úgy nőnek fel, hogy sose hallják azt az apjuktól, hogy fiam, én büszke vagyok rád. És hadd mondjam a testvéreknek, hogy ez egy annyira fontos mondat, hogy még Jézus Krisztusnak is szüksége volt rá, és meg is kapta. Amikor bemerítkezett, és azt mondta neki Isten, vallomásként, hogy mindenki hallja, nem csak neki mondta, hanem hogy mindenki hallja, hogy te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ez ma úgy hangozna, hogy büszke vagyok rád, fiam. Nagyon szeretlek, és veled leszek ebben a messiási küldetésben. És ez az egyetlen egy mondat végig kísérte Jézust az egész életében, és az egész messiási küldetését el tudta végezni, mert neki szüksége volt egy ilyen atyai támogatásra. Ez nagyon fontos. Isten szemmel tart bennünket. És most jön az evangélium, most jön a csoda, a golgotai csere, a fiúság ajándéka, hogy elő Pál nagyon szeret beszélni, hogy Isten, ha elfogadjuk Jézus Krisztust, az ő fiát, akkor az ő gyermekeként néz ránk, és ha felkiáltunk, hogy atyám, vétkeztem ellen, de akkor igazából nem is ránk néz Isten, hanem az ő fiára, és bennünk is az ő gyermekét látja, és a fiára nézve igaznak fogad el minket, és megbocsát nekünk, és hogy hallottuk, rengeteg ígérete van Istennek. Ézsaiás 43:1-2-t hadd olvassam csak fel így befejezésképpen, rengeteg ígéretből csak egy most, amit nagyon jól ismerünk. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy, ha vizen kelsz át, én veled vagyok, ha folyókon azok nem sodornak el, ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg, mert én az Úr vagyok, a te Istened. És nagyon tetszett, hogy Olgi testvérnő imádságában hozzátette azt a nagyon fontos dolgot, hogy minden ígéretnek van egy nagyon komoly feltétele. Azért itt se arról van szó, hogy menjünk a magunk feje után tűzön vizen át, hanem arról van szó, hogy ha azokban az utakon mész át, ha én tűzbe küldelek, vagy vízbe küldelek, de én küldelek, na ott számíthatsz rám, ott biztos, hogy ott vagyok veled. Tehát ez nem arról szól, hogy menjünk a magunk feje után, aztán Isten meg vigyázzon ránk, hanem arról szól, hogy az általa kijelölt úton menjünk, és ott biztos, hogy nem fog bennünket baj érni, vagy ha ér baj, akkor is megtapasztalhatjuk azt, hogy ő őriz bennünket. És végül még egy történet azzal kapcsolatban, hogy akkor most lépjünk is, tehát tegyük meg, amikről volt szó, váltsuk apró pénzre. Ebben egy példát hadd hozzak, egy fekete nő, Rosa Parks, tartott haza munkájából egyszer 1955-ben Amerikában, hogy az amerikai katonák itt nagyon büszkék voltak Európában arra, hogy milyen jó nemzet, és hogy mit csinálnak ezek a németek itt a faj kérdéssel. Hát 10 évvel később is ott még nagyon komolyan megvolt mind a mai napig a faji probléma az Egyesült Államokban, még 55-ben is bőven. Igazából ez a nő indította el a forradalmat jó értelemben, amikor leült egy olyan busz, ahol ki volt, hogy ide csak fehér emberek ülhetnek le. Ő megtette a lépést és leült, és hát be is börtönözték 55-ben, ezért börtönbüntetés járt. És ez egy elkötelezett keresztjén, ez a Rosa Parks, vagy elkötelezett keresztjén volt, és akkor megkérdezték, hogy volt ez bátorsága, hogy nem félt leülni egy ilyen helyre, akkor ez gyönyörű ez a válasz, amit írt. Ha tudjuk, hogy mit kell tennünk, az előzi a félelmet. Amikor leültem a buszon azon a napon, fogalmam sem volt róla, hogy történelmet írok. Csak azon gondolkodtam, hogy hogyan juthatok haza. De eltökéltem magam. Nem éreztem félelmet. Úgy éreztem, hogy az Úr ad erőt, hogy kibírjak bármit, ami előttem áll. Eljött az ideje, hogy valaki felálljon, vagy az én esetemben, hogy leüljön. Tehát ő se azt mondja, hogy igen, én ilyen ügyes, meg bátor voltam, hanem az Úrra helyező és a hangsúlyt, hogy ő adott neki erőt. És ő az, aki nekünk is tud erőt adni. Ezt fogadjuk el, kérjük, és éljünk vele. Csöndesedjünk el, testvérek, és Gyuri Gyula testvért kérném meg, hogy vezessen bennünket imádságban.